Útvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Szabó Gyuri bácsival, a bükki füves emberrel, Tamás Falvi Hanna beszélget.
Köszöntök minden kedves hallgatót, ez a Hitvalló című műsor, Tamás Falvi Hanna vagyok, és itt van velünk a stúdióban Szabó György, Szabó Gyuri bácsi, aki a bükki füves ember, természetgyógyász, a népi gyógyítás művelője. Köszöntöm itt a stúdióban.
Szeretettel köszöntöm én is önt, és hallgatókat is.
Ön Miskolcon született, majd a könyviparban helyezkedett el, és 1988-ban vonult nyugdíjba, és időskorára fordult a természetgyógyászat felé. Idén ünnepelte a 92. életévét, de még mindig jó erőben tartja magát. Már régóta fontos volt önnek az egészség, hogyan tudja ezt őrizni?
Kicsi koromban kezdtem el tanulni, 6 éves koromban nagyanyámtól, azt az ősi tudást, amit ő örökölt az ő őseitől. Egész életemben csináltam, csak az előző rendszerben kurúzásnak minősítették, és nem volt szabad csinálni, büntették. Aztán, amikor elmentem nyugdíjba, akkor már kint laktunk Vükszentkereszten, előtte Miskolcon, akkor egy év után eszembe jutott, hogy hát jó lenne nekem ezt elkezdeni. Magam, azt meg barátaimnak, ismerőseimnél mindig is használtam, és akkor elkezdtem a piacra járni, és egyre többen érdeklődtek, mert tanácsot is tudtam adni. Mások is árulták a gyógynövényeket, csak ők azt tudták, hogy ez kakukkfű. Az, hogy mire való, nem tudták, és egyre többen jöttek hozzám, úgyhogy 12 éven keresztül árultam a miskolci piacon, a végén már egy héten 6 napot, és aztán utána volt egy-két KFT kísérletem, a végén aztán a lányommal csináltunk egy KFT-t, amelyik még ma is működik, és a lányom vezeti most már, én az üzleti részéből kiszálltam. Én most már csak termelem a gyógynövényeket, idézőjelben a csak előadásokat tartok, tanácsadásokat tartok, egy héten 6 napot.
Honnan meríti az erőt mindezekhez a gyógynövények, azok, amik önt egészségben tartják?
A gyógynövények is természetesen, meg az, hogy van akaratom, meg az, hogy olyan helyen élek, ahol kristálytiszta a levegő, mezőgazdasággal fog a gyógynövény termelek. Kint vagyok a természetben gyakorlatilag, a gyógynövények természetesen segítenek abban, hogy a szervezetem egészséges marad. Normális a védekező képességem, jó a védekező képességem, segítek a májamnak, a vesémnek, a szívemnek, a vérnyomásomnak gyógynövényekkel, mindegyikre van egy-egy gyógynövény, amit tanultam a nagymamától, és használom is őket, és hála jó Istennek, meg hát segít a jó Isten. Ez nagyon-nagyon fontos a számomra. Én római katolikus iskolába jártam, a minorita szerzetek iskolájába annak idején, 1934-től.
Hogyan emlékszik vissza a fiatal korára? Már akkor a nagymamájával akkor szoros kapcsolata volt?
Igen, a nagymama engem választott a 6 gyerek közül, mert a többiek kicsik voltak, a nővérem volt nagyobb, de ő akkor 8 éves volt, őt még akkor csak a babák érdekelték. Engem mindig is a természet érdekelt, és tényleg nagyon-nagyon szoros volt a kapcsolatunk a nagymamával. Ő tudatosan nevelt rá engem erre, nem volt nehéz neki, mert örömmel csináltam.
Mi lehet az oka annak, hogy később mégis a könyvipar felé fordult, és nem rögtön a természetgyógyászat?
Mert tiltották abban az időben. Kurúzásnak minősítették a népi gyógyítást. 1978-ban ugyan az Egészségügyi Világszervezet kongresszusa ezt feloldotta, semmisnek jelentette ki a hátrányos megkülönböztetését, sőt, nagyon érdekes módon a kongresszus részvevői a hagyományos orvoslásról beszélnek a népi gyógyítás esetében, és később a pekingi nyilatkozat, ez 2008. november 8-án volt, az is szintén úgy említi, hogy a hagyományos orvoslás. Én jobban szeretem a népi gyógyítást. Mert tulajdonképpen a hagyományos orvoslás azt nép csinálta, nem orvosok csinálták, hanem a népi tapasztalatot adták át a nemzedékek egymásnak szájhagyomány alapján.
Akkor az akkori ember még ismerte a természetnek a tanításait, vagy a növényekben elrejtett isteni üzenetet, amit Isten adott át nekünk így úgymond tálcán felkínálva?
Igen, természetesen. Én mindig is azt mondom, hogy a jó Isten megteremtette az egész világot, és abban a gyógynövényeket is, és megteremtette azt a lehetőséget, lehet, hogy éljünk a természet adta lehetőséggel. Nagyon-nagyon tetszett nekem Erdő Péter bíboros úrnak a tavalyi húsvéti szentmiséjén mondott szentbeszéde, mert a következőket mondta. Azt hittük, hogy mindent tudunk a természetről, és a végén kisütött semmit. De a természetben benne vannak a csodák, amit én úgy érzem, hogy a teremtés óta mindig is benne voltak, most is benne vannak, csak az emberek nem találják meg, elszoktak tőle, elkényelmesedtek az emberek. Nagyon érdekes, van egy ismerősöm Németországban, én használja gyógynövényeket, gépkocsi vezető egyébként az illető, autóbuszokat vezet, többek között orvosok. És vitt egyszer, és egy pihenőnél, ugye az egyik orvos kiment a réte, meg a másik is, és ugye az egyik orvos ismerte a gyógynövényt, a másik nem, és akkor mondta, hogy ez a növény erre való, ez a növény erre való, úgy magyarázta a kollégájának. Az orvos azt kell, hát akkor mi miből fogunk élni, hogyha mi a gyógynövényekkel fogunk gyógyítani, ugyanakkor pedig azt mondja a másik, hát azt mondja, sajnos az van, hogy a német ember már nem hajol le a gyógynövényért, neki készen kell az asztalára tenni.
Ön ezeket a rejtett üzeneteket próbálja felfejtegetni a gyógynövényekből, ami a mai ember agyában vagy tudatában talán már elfedődött, vagy el lett homályba merült?
Az üzenetek tulajdonképpen lehet, hogy rejtettek, de a gyógynövényi ismeret meg a népi gyógyítás az nagyon-nagyon régi, az ősrégi. Az emberekkel együtt született, és a jó Isten tanította meg az embereket arra, hogy felismerjék. Felismerjék azt, hogy mi minden van a gyógynövényekben, és aztán utána, hogy kezdjék el alkalmazni a gyógynövényeket.
Korábban beszélt arról, hogy a háború alatt ön úgy játszott a lőszerekkel és a bombákkal, mint más a labdájával, aztán pedig önnek kellett eltartania a 8 fős családját. Én úgy gondolom, hogy bátorság, talpra esettség és hit az, ami jellemzi önt. Hogyan emlékszik vissza ezekre a fiatalkori nehéz
évekre? Kellett hozzá. Hinni kellett abban, hogy a jó Isten segít minden nehéz helyzetben, hogy sikerüljön megoldanom a helyzeteket, és nem is egy eset volt, amikor tényleg a jó Isten úgy éreztem, hogy segít nekem abban, hogy például megtaláltam 45 telén januárjában egy olyan lehetőséget, hogy egy mozdonynak az első kereke között a gőzhenger alatt volt egy olyan meleg hely, ahol nem fagytam meg, és akkor utaztam Miskolctól Debrecenig azon a helyen. Számtalan ilyen helyzet van. Én mai napig is úgy érzem, hogy a jó Isten nekem segít abban, hogy én felismerjem azokat a lehetőségeket, amire gyakorlatilag már nem is emlékszem, mert egészen kicsi gyerekkoromban volt részem benne, hogy nagymama ugye elmondta 6 éves koromban, azért nem mindent tudott az ember megjegyezni, és megkérdeztem orvosoktól, hogy létezik-e olyan, hogy régi dolgok előjönnek az embernek az agyából, és mondták, igen, orvosilag be van bizonyítva, hogy előjönnek olyan dolgok, amire nagyon határozott ottan emlékeztem rá annak idején, hogy nagyon felkeltette az érdeklődésemet, és úgy érzem, hogy eredményes is az a munka, amit csinálok.
Önben akkor még tisztán élnek a fiatalkori képei, vagy az, ami évekkel ezelőtt történt? Tehát, hogy ennyire tisztán tud visszaemlékezni?
Hiszem, hogy az agyamban megvan meg. Hiszek abban, hogy a lelkem segít, a hitem segít abban, hogy visszahozza az agyam azokat a régi emlékeket, amik fontosak most a mostani embereknek.
És a testünk gyógyításához, a testi gyógyuláshoz, a fizikai jóléthez mennyire kell a lelki erő az, hogy mentálisan stabilak legyünk?
Nagyon-nagyon fontos a lelki erő, és nagyon-nagyon fontosnak tartom a hitet. Én tanultam a 10 parancsolatot annak idején, hogy a hittanban, nekünk hittan kötelező tantárgy volt elemiskolában. Én mai napig is hiszem azt, hogy az nagyon nagyon fontos, hogy az ember például szeresse a fele barátját. Higgyen a jó Istenben, imádkozzon, én rendszeresen imádkozom, és hiszem azt, hogy az én hitem, meg a jó Isten segítségével én az embereknek nagyon sokat tudok segíteni. Nekem például az, amiből én úgy érzem egy kicsikét, az én hitem is, meg az én tudásom is, munkám is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon 2 évvel nőtt az átlagos életkor az utóbbi pár évben. 2 évvel élünk tovább.
Természetben, hogyha a kertjében van, vagy a növények között, az állatok között, ott, ahol tényleg Isten a legelérhetőbb, akkor is közelebb érzi magát ehhez a mindenhatóhoz, az ő forrásához. Lehet mondani, hogy akkor van igazából otthon.
Igen, igen, én úgy mondjam, otthon vagyok a természetben. Első perctől kezdve, amikor az eszembe, anyám azt mondja, már 4 éves koromban is, ha elszöktem otthonról, a város szélén volt a szüleim háza, mindig kimentem a természetbe. Ott csend van, ott az ember tényleg érzi a jó Istennek a közelségét.
Akkor el sem tudná képzelni azt, hogy városban éljen.
Ott éltem egészen nyugdíjas koromig, és nyugdíjas korom után mentem fel Bükszentkeresztre, de egészen kicsi gyerekkoromtól járom a természetet, és mai napig is. Én most már nem tudnék a városba élni.
Miért pont Bükszentkeresztet választotta? Mi vonzotta őt oda, vagy a sors vezette arra a helyre?
Azért választottam Bükszentkeresztet, édesapám kisiparos volt, 1950-ben ott dolgozott Bükszentkereszten, háznál is dolgozott ő, ott egy ilyen panzióba dolgozott, végezte az ő kárpitos munkáját, és föl kellett neki vinni az ebédjét, hogy friss ebédje legyen, és én nekem annyira megtetszett, Bükszentkereszt csodálatos hely egyébként, nagyon keveset tudnak róla a magyar emberek, most már egyre jobb többet, hogy Magyarországnak 3 hegyi faluja van csak. Azt számít hegyi falunak, amelyik 600 méter felett van. Mi vagyunk a másodikok, Bükszentkereszt. A harmadik is Bükszentkereszten van, az első van a Mátrában. Nagyon kevesen tudják, hogy Bükszentkeresztek 26 nappal több a napsütéses napok száma az országos átlagnál, mert 600 méter fölött a tavaszi, őszi köd lent van, lentül, mi ki vagyunk a ködből is süt a nap. Nagyon kevesen tudják, hogy alpesi, szubalpesi a klímánk. Őszintén a könyvünkben, a falunak van egy könyve, arra abban van leírva. Én se hittem addig, még alpesi gőtét nem találtam egy kis patakba a falu határába. És nagyon kevesen tudják, hogy sugárzó energiáink vannak, és azt most már egyre többen fedezik fel, hogy az egyik sugárzó energiát ősidők óta, mióta a falu létezik, használja a falu gyógyításra. Véletlenül jöttek rá, az egyik helyen mentek ugye búcsúra a faluból Bélapátfalvára az erdőn keresztül, mikor jöttek, a falu kikísérte őket a legközelebbi erdőig. Onnan mentek tovább, aztán mikor jöttek vissza, a falu ott várta, a rokonok, gyerekek ott várták őket, és észrevették, hogy hát egy olyan 10-15 perc múlva 20 kilométer gyalogoltak addig. Reggel 10 oda, reggel 10, este délután után 10 vissza. Nagyon rövidről 10-15 perc alatt úgy érezték, hogy teljesen kipihenték magukat, és akkor rátették a kezüket így a kövekre, és olyan furcsa érzésük volt. Egy olyan legenda keletkezett, ami valásilag nem igaz, de a néphite szerint igaz, hogy a szűzanya Krisztus keresztre feszítése után világá indult. Amikor odaért Bükszentkeresztre, akkor leült egy kőre, a kő megpuhult alatta, és az ülepének a nyoma ott van, és azóta azt úgy hívják, hogy Boldog Asszony köve a Szűz Máriáról. Én oda csináltattam egy ilyen kis kápolnaszerűséget a Boldog Asszonyra, a kis Jézussal a karjában, és most már járnak egyre többen, és egyre többen hiszik. Közben én megmérettem ott a sugárzó energiát. Hivatalosan műszerrel, tehát a Geiger számlálóval megmérettem, egy mérnök ember, egy geológus csinálta, és valóban van egy energiasugárzás. De a néphite, katolikus a falunk, ezt Szűz Máriának tulajdonította, hogy az ő valamikor jelenléte abba a faluba, vagy abba a kis helyen. És most már búcsúzók is, búcsúra járók is jönnek oda.
Akár elképzelhető az is, hogy a kettő között ez a párhuzam egymás mellé állítható, hogy a nép az energiában, abban a magas erőben a szűzanyát látta meg, hogy ez a kettő egy és ugyanaz, hogy ők ezt így megszemélyesítették.
Igen, elképzelhető, nem tudtak mást elképzelni. Nem tudtak mást elképzelni, ugye nem tudták, ők egyszerű falusi emberek voltak, akik a búcsóra járnak, ma is járnak búcsóra onnan tőlünk Bélapátfalvára, és nem tudták mást elképzelni, csak az, hogy valamilyen isteni csoda következtében ők ott kipihenték magukat, mert utána gyógyul a hatások is voltak. Sokan gyógyultak ott meg a sugárzó energiának a hatására, amit ők egy azonosítottak az isteni gondviseléssel, ahogy mondják.
És ön hisz abban, hogy ez az egész föld is egy élő lény, hogy valamiképpen, hogy együtt kell vele működnünk, mert ennek is élete van, és hogy valamiképpen a természet is így, mint az anyánk, a földanya gyógyít minket.
Hiszek benne. Hiszek benne, tulajdonképpen az egész föld, a földön lévő összes dolog az tulajdonképpen egy élő valami, aminek van tulajdonsága, van hatása, van, sőt, még a növényeknek érzelme is van, amit most már meg tudnak fizikailag magyarázni, de az nem változtat azon, hogy az a növény érzi, amikor én haragosan szólok rá. Most ezt úgy magyarázzák, hogy a rezgésszámok, a hangomnak a rezgésszámai, azokat fogja fel a növény. De mindegy, a lényeg akkor is az, hogy érző valami.
A növények, hogyha jól tudom, kommunikálni is tudnak egymással, akár a gyökereiken keresztül, vagy bizonyos módon, vagy sokkal intelligensebbek, mint azt a tudomány gondolja, vagy az állatok sokszor föléjük vannak emelve, de van, hogy nem is biztos, hogy lehet ezt így egymás mellé rendelni ők.
Nem tudom, hogy kommunikálnak, de az biztos, hogy például mondok egy példát, amikor én egy növényt, egy gyógynövényt leszedek, mondjuk akkor, amikor virágzik, és az a gyógynövény akkor mondjuk éppen 60-80 centi. És amikor leszedem, akkor a növény elkezd újból nőni, és amikor eljön az ideje a 80 centis növénynek, akkor a 20 centis növény is kihozza a virágját. Honnan tudja, hogy neki már a mag megérleléséhez már csak rövid, ugyanannyi ideje van, mint hogyha nagy lenne. De tudja.
Én hallottam arról is, hogy jót tesz a növényeknek, hogyha beszélünk hozzájuk, és hogy ön is említette, hogy a rezgést valószínűleg érezhetik. Ön szokott beszélni a növényeihez?
Szoktam. És saját tapasztalatom is van, hát ugye egy olyan növény, amit úgy hívnak, hogy orvosi zsája, az mediterrán növény, és a kertembe, a gyógynövénykertembe ültettem, és az akkori kertészünkkel beszélgettem, mikor kiültette. Mondom, nem tudom, ezek a telet hogy fogják elviselni, hát nem ide való ez a növény. Majdnem mind kifagyott azon a télen. Aztán a következő időben megint ültettünk, és akkor mondtam, jaj, hát biztosan ők megmaradnak, megszokják ezt a klímát, szerencsére nem is volt nagyon kemény tél. Lényeg az, hogy most már mínusz 20 fokban is ott vannak az én szalvijám, a zsájáim, és tökéletesen jól érzik. Aklimatizálódtak, ahogy ma mondjuk. Ez egyébként a minden növényre érvényes.
Ön alapította a Bükki Füves Ember és Népgyógyászati Egyesületet. A céljuk, ahogy már eddig is beszéltünk róla, az, hogy őrizzék és kutassák a népi gyógyászatot. Ön emlékszik arra, hogy a Bükki Füves Ember cím az hogyan ragadt önre? Ki hívta először önt így?
Az, hogy füves ember vagyok, az nagymama mondta. És hogy Bükki, azt pedig én tettem hozzá. De nagyon érdekes, van egy ilyen kalendárium, amit a Kádár rendszerben nem engedtek, hogy működjön, a Miskolci kalendárium, és aztán újból elővették a rendszerváltás óta, és én minden évben megvettem az évi kalendáriumot. 93-as vagy a 94-esben, nem tudom pontosan, van egy cikk, a macskává változó Nagy Boris Pere a cikket, a megyei levéltárnak az igazgatója írta. És a bíró ítélete azt mondja, hogy a boszorkányok, azok ártanak az emberiségnek, a gyógyítók, a füves, külön emberek. De van egy pap, volt egy pap, Isten nyugtassa Lajos atyát, aki szintén füves embernek hívta magát. Nagymama azt mondta nekem, azért legyél te füves ember, majd amikor ember leszel, tehát megnősz nagyra, mert te füvekkel fogod gyógyítani.
Akkor ő egyfajta előkép volt az ön útjában, a nagymama, hogy mint egy jelző lámpa, vagy egy állomás előtti tábla megmondta önnek, hogy mivel kell majd foglalkoznia?
Megmondta nekem, és megtanított arra, amit ő tudott. Ő úgy mondta, hogy az ő a szép anyáig tudja visszavezetni azt, hogy a családunk anyai ágon ezzel a népi gyógyítási tudással foglalkozott. Azóta megcsináltattam a családfámat, és a családfámban megvan, hogy 1760-ban született az ők anyja neki. Tehát még előtte volt még egy mama, aki a szép anyja lenne a nagymamának, addig már nincs meg a családfám. Tehát 1700-as évek elejéig vezethető vissza az a tudás, amit én örököltem, amit aztán hála jó Istennek az a bizottság, amelyik foglalkozik a magyar örökséggel, az a bizottság is elismert, hogy az én tudásom az a magyar örökség része.
Ön is feladatának érzi azt, hogy a lányára hagyja ezt a tudást, ugye a lánya most sokat segít önnek az egyesületben, Lepest Szabó Zsuzsannának hívják, és idén kapott is egy címet, hogy a egyik legjobb üzletasszonnyá vált. Feladata, hogy továbbadja rá ezt a hivatást?
Mindenképpen azt gondoltam első perctől kezdve, hogy át kell adnom a gyerekemnek. Aztán a Jóisten úgy segített hozzá, hogy nem csak a gyerekem, hanem a kisebbik unokám is. Ezzel kezdett el foglalkozni, belekóstolt, ízlett neki. Igen, feladatomnak éreztem, hogy ez a tudás, amit az őseink összeszedtek, ugye a sok természetes tapasztalat alapján, hogy ez ne vesszen el. És most a lányom, aki ugye kapta ezt a kiválóságot, tehát üzletasszonyként Magyarország legjobb üzletasszony, a legsikeresebb üzletasszony a díjat kapta, az most már bizonyítja azt, hogy ő jó üzletasszony, de ismeri is a gyógynövényeket, és az unokám is. Érdekességképpen mondom, hogy az unokám, ő most már gyógynövénytermelői szakon is végzett főiskolai képesítést szerzett a Gyöngyösi Főiskolán annak idején. Az én tudásomat egy időben mondtam, hogy majd az interneten te válaszoljál a kérdésekre, és amikor valamit nem tudott, akkor mindig kérdezte, hogy nagyapa, ez mit mondjak, és most már nem kérdez. Most már minden kérdésre tud válaszolni, és én nagyon boldog vagyok ezért.
Ez nyugalmat is ad önnek, hogy nem fog kárba vészni az a sok munka, amit ön belefektetett ebbe az egészbe?
Igen, igen. Én ebbe is a jó Istent látom. Tulajdonképpen ő, aki egyébként tévérendezői szakon végzett Angliába. Hogy ő is belekóstolt ebbe, és a végén meg is szerette is, és most már csinálja is. A lányom is mindent tud, meg az unokám is mindent tud. A lányom most már az, aki az egész üzleti részvezeti, csodálatos üzletasszony lett belőle.
Évente ön is közel 100 előadást tart a gyógynövényekről, termékei rengeteg embernek segítenek, és gyógyító tanácsadást is ad arra igénytartóknak a Bükk-Szentkereszti rendelőjében. Mi a legjobb része, vagy mi a legfeltöltőbb része az ön munkájának? Mi a kedvence?
Nagyon szeretek előadást tartani. Az biztos, egy héten egyszer tartok, amikor lehetőség van, most ezen a héten Szombathelyre fogok menni, ott fogok előadást tartani. Nagyon szeretek tanácsadást, gyakorlatilag az egész népi gyógyítási tevékenységet, hogy úgy mondjam, szeretem. Mindegyik részét. Még a termelést is, mert öröm nézni, amikor szépen nőnek azok a növények.
Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Szabó Györggyel beszélgettünk, aki természetgyógyász, a népi gyógyítás művelője, ismertebb nevén talán a Bükki Füves embernek hívhatjuk. Szóba került a teremtővel való kapcsolata, az, hogy a természet mennyi rejtett kincset ad át nekünk a gyógynövényekben, hogy az egészségünkhöz mennyire kötődik a lelki békénk és a lelki egyensúlyunk, és az ő életútját jártuk végig, hogy hogyan alapította meg az egyesületét, és miképpen segít számos embernek, tart előadásokat és gyógyítói tanácsadást. Köszönöm szépen a figyelmet, a mikrofonnál Tamás Falvi Hanna volt.
Szeretettel köszöntök mindenkit búcsúzóul, és egy köszöntéssel szeretnék elköszönni, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenekké, amen.
Szabó Gyuri bácsival, a Bükki Füves emberrel Tamás Falvi Hanna beszélgetett. A beszélgetés első része hangzott el. A második részt holnap 16 órától hallhatják.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.
a Mária Rádió Zalaegerszegen kábelhálózaton, az FM 106,4 MHz-es frekvencián fogható.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.